Eltisztított mindent az útból. Elsöpört mindent az útból, ami az Atya is köztünk volt. Hogy vagytok ma este? Van egy viccem. Kezdhetem azzal. Egy ilyen, nem tanmese, de ilyen tanulságos vicc. A kisfiú áll az udvaron, és oda sétál a szomszéd kerítéséhez, és nézi, ahogy a szomszéd pap bácsi a kutyaházat épít. Figyeli, és nem sokkal ezután megkérdezi a pap bácsi, hogy kisfiú, látom, hogy nagyon figyeled, ahogy dolgozok. Téged is érdekel a fa munka, a fával való munka? Nem, válaszolja a kisfiú, nem, igazából csak arra vagyok kíváncsi, hogy mit fog mondani a pap bácsi, amikor rájut az ujjára. És tudtad azt, hogy téged is ugyanúgy figyelnek, mint ezt a pap bácsit. Emberek Isten nélkül vágynak a hiteles keresztény életre. Vágynak látni hiteles hívőket. Úgyhogy ez olyan kiózanító és bátorító, hogy még amikor nem is gondolnánk, Isten akkor is használni tud bennünket. Drága Istenünk, köszönjük, hogy annyira közel vagy, hogy Jézusban teljesen közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy te utat építettél az Atyához nekünk, és nincs semmi, ami közénk és közénk állhatna. Olyan nagy békességet ad ez, és olyan nagy örömöt. Köszönjük, hogy te világosítod meg a mi sötétségünket. Köszönjük, hogy te ott vagy, és fogod a mi jobb kezünket. Fogod a mi jobbunkat, és fölöttünk van a te betakarásod. Köszönjük neked, és kérünk, hogy a következő néhány percbe te szolgálj felénk. Jézus nevében, Atyánk, amen. Nem tudom, hogy mennyire tudatosodott ez már bennetek, de a változás az életünkben az kizárólag a gondolkodásunknak az átváltozása által történik. Az életünk átformálódásában nélkülözhetetlen az, hogy az elménkben, a gondolkodásunkban átformálódjunk. Van egy vers, ami hetek óta kíséri az életem. Ez Példabeszédek 4.23, amit lehet, hogy már sokszor hallottunk, de egy másik fordításban, nem a Károliban, hanem egy másik fordításban így szól, hogy ügyelj arra, hogy hogyan gondolkozol, mert az életedet, a gondolataid határozzák meg. Ügyelj arra, hogyan gondolkozol, felkiáltójel, mert az életedet, a gondolataid határozzák meg. Aztán Róma 12.2 is ezt mondja, hogy változzunk el az elménk megújulásával. Nélkülözhetetlen, hogy az elménkben változzunk, ahhoz, hogy átváltozzon az életünk. És a gondolataink határozzák meg az érzéseinket is, aztán az érzéseink határozzák meg a cselekedeteinket. És hogyha változtatni szeretnénk az életünkön, akkor meg kell tanulnunk irányítani a gondolatainkat. Alapból nem irányítjuk a gondolatainkat. Alapból nem is tudjuk, hogy irányítanunk kéne, vagy oda kell figyelnünk a gondolkodásunkra. De Isten azt mondja, ez a kulcs, ez mindennek a kulcsa, ez a bővölködés kulcsa, ez a győzelem kulcsa. Borzasztó kritikusai vagyunk önmagunknak. Hányan fedeztétek ezt már fel? Hogy legnagyobb kritikusa önmagamnak, tudjátok, hogy ki? Én magam. Körülbelül 1300 szót szólunk magunkhoz egy perc alatt. 1300 szó. Ez nem egy élet alatt 1300 szó, nem is egy év alatt, hanem egy perc alatt az elmén képekben gondolkodik, és ezért lehetséges ez. És a nagy kérdés az, hogy miről szól ez az 1300 szó. Nem egy-két szó naponta, nem egy-két mondat naponta, hanem ennyire sok. Miről szólnak ezek? Analizáljuk magunkat, viszonyítjuk magunkat, vagy valami más teszünk, és erről szeretnénk ma beszélni. Lehet, hogy jövök ide Isten tiszteletre, és észre sem veszem, hogy bár mosoly van az arcomon, ahogy jövök be, de azt mondom magamban, hogy kövér vagyok. Buta vagyok. Az a valaki ott sokkal iskolázottabb nálam. Az, aki ott van, sokkal okosabb, mint én. Igazából én nem illek ide. És beszélhetünk magunkhoz. Ott a mosoly, de beszélünk magunkhoz. Olyan dolgokat, amivel csak kritizáljuk magunkat. Lúzer vagyok, egy vesztes vagyok. És naponta lehet, hogy több ezerszer elmondom magamnak. Alkalmatlan vagyok. Hányszor elmondhattam én ezt már magamnak? El sem tudom képzelni. Alkalmatlan vagyok. Mások sokkal tehetségesebbek, és beszélünk magunkhoz. Egy Királyok 19-nél egy pillanatra nyissuk ki a Bibliánkat. Egy Királyok 19, ahol Illésről van szó, és arról van szó, ahogy őt befenyíti valaki. És lehet, hogy nem olvasom fel. Nagyjából a háttértörténet az úgy néz ki, hogy Isten Illésen keresztül megmutatja magát. 450 Baál próféta előtt Isten megmutatja, hogy ő az egyedüli Isten. Először lehetőséget kapnak a Baál papok, hogy megmutassák, hogy az az Isten, akit őt imádnak. De ez az Isten nem válaszol. Semmi nyomát nem adja annak, hogy ő létezik. Viszont Isten tűzzel felel a mennyből, és megmutatja, hogy ő az igaz Isten, és is Illést használja ebben Isten. Ez úgy néz ki, hogy a történet végére, az előző fejezetben Illés saját kézzel bánni kell 450 prófétával, tehát így kinyírja őket. Egy dicsőséges megmutatkozása Istennek. És néhány perccel, néhány órával később Illés a depressziójában meg akar halni. Jézabel megfenyíti őt, ez a hír eljut hozzá, és azt olvassuk a 19. fejezet 4-es versében, hogy ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve leült egy rekettye bokor alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. Isten dicsőséges megmutatkozása után, amiben Illés nem volt alkalmatlan, hanem alkalmas volt, tehát meg akar halni. Ezt mondja, elég, most, ó Uram, vedd el a lelkemet, mert nem vagyok jobb atyáimnál. Majd lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. Kiment a pusztába, lefeküdt, elaludt, és meg akart halni. Tudod, és a kérdés az, hogy Illés, min gondolkozol? Mit hittél el? Mit engedtél be, és forgattál az elmédben? Illés történetével Isten fel akarja hívni a figyelmünket, mert ha ránézünk erre a történetre, akkor azt látjuk, hogy Illés, hát egy dicsőséges dolog után vagy. Isten uralkodik, Isten veled van, Isten melletted van, és te pedig meg akarsz halni néhány perccel utána. Illés, mit hittél el? És Illést megállította az elhívásában valami hazugság, valami buta szó, abból az 1300, abból a néhány ezer szóból. Valahogy ezek csak megállították őt. Meg elvették az ő szabadságát, elvették az ő örömét. És odáig folyult a dolog, hogy meg akart halni. Miért? Azért, mert a gondolataink irányítják az életünket. A gondolataink befolyásolják be. Nincs orvosság, amely nagyobb önbizalom, amely az önbizalmunkat jobban növelhetné, mint az, hogy elhiszem, amit Isten mond rólam. Ez erősebb a hazugságnál. Minden hazugságnál, amit hallottam a szüleimtől, amit mondanak rólam az iskolában, a munkahelyen, ahogy elneveztek engem, nincs olyan hazugság, nincs ezek közül semmi, aminél ne lenne hatalmasabb az, amit Isten mond rólunk. Rólad és rólam. Úgyhogy ezért, más szóval úgy is mondhatnánk, hogy ne a hiányosságaidon gondolkodj folyamatosan. Ne analizálgasd magad. Énekek 2.15 azt mondja, hogy fogjátok meg a kis rókákat, amik elrabolják a szőlőt, a szőlőnket. Azt hiszem, valahogy így szól. Kis rókák, és figyeljetek, így, mint Krisztus teste, lehetőségünk van arra, hogy a gondolatainkat irányítsuk, hogy az életünk bővölködjön, hogy meglegyen, hogy megszerezzük azt, amit Isten nekünk akar adni, hogy megkaphassuk azt, amit Isten nekünk akar adni. Fogjuk meg azokat a kis rókákat. Ebbe gyakorolni kell magunkat, ebben növekedni tudunk, megfogni a gondolatokat, amelyel analizálom magam, amelyel viszonyítom magam máshoz, amivel méricskélem magam, amivel a múltat emlegetem fel, amivel korábbi bukásaimat hozok fel újra, pedig Isten rég eltörölte, rég elfelejtette. Figyelj arra, hogy azzá válj ehelyett. Figyelj arra, hogy azzá válj, ami Isten akarja, hogy legyél. Figyelj, gondolkozz inkább azon, amit Isten tesz az életedben. Isten munkálkodik az életünkben. Nem maradunk azok, amik voltunk egy nappal ezelőtt, egy órával ezelőtt, egy évvel ezelőtt. A fókuszunkat helyezzük erre, amit Isten tesz az életünkben. Figyeljünk inkább arra, gondolkozzunk inkább azon, ami nő munkálkodik. És a Szent Szellemmel való együttműködés az életünkben az úgy történik, hogy bár nem érezzük magunkat feltöltve, de teszünk egy lépést. A Szent Szellemmel való együttműködés, azt tudjátok, hogy működik? Emlékeztek a Bibliából, Isten át akarta vinni a Jordán folyón az ő népét. És azt mondta, hogy figyeljetek, ez a folyó, ez áramlik. Ez egy nagyon erőteljes folyam. Ez ennek nagy a sodrása. Nem úgy tűnik, hogy ezen ti úgy át tudtok kelni. De amit kell tennetek, az, hogy belementek és beleléptek, és megtesztek egy lépést. És lehet, hogy leamortizálva érzem magam az életemben, a gondolataim miatt, a gondolati életem miatt. De Isten azt mondja, az én szellememmel való együttműködés, az így történik, hogy megteszed az első lépést. Nem azért, mert alkalmasnak érzed magad, nem azért, mert magabiztosnak érzed magad. A lényeg nem ez, hanem az, hogy a megfelelő lépést léped meg. És ez az engedelmesség, ez megnyitja az ajtót Istennek az ereje előtt. Így tudunk hívőkként a Szent Szellemmel együttműködni. Így tudunk együttműködni Istennel. Így lesznek az ő ígéretei a mieink. Így valósulnak meg Istennek az ígéretei az életünkbe, hogy megtesszük azt a lépést. Független attól, hogy érzünk magunk felől. Tudjátok itt mit mondott az Úr angyala Illésnek? Kelj fel, egyél. Azt mondja Illés, meg akarok halni. Kész, hagyjatok békén. Erre az Úr angyala azt mondja, kelj fel, és egyél. Azt mondta neki az Úr angyala, hogy tedd meg ezt a lépést, veled vagyok, én itt vagyok. Kelj fel, és egyél. Oké, és van néhány gondolatom a felől, vagy néhány pont, amik nagyon izgalmasak annak kapcsán, hogy hogyan szabadulhatunk meg a negatív tartalmú beszélgetésektől, hogy hogyan válhatunk magabiztosakká lelkünkben, hívőkként. És És az egyik dolog az ez, hogy új identitásom van, új azonosságom van. Új azonosságod van, ha Isten gyermeke vagy. Ez nem lesz, hanem ez most valóság. Ez a napnál világosabb, tehát Isten számára, a menny számára. És azt mondja nekünk az ige Filippi 4:8-ban, hogy azon gondolkodjunk, ami, és a legelső az, amit mond, hogy ami igaz. Ez Istennek egy tanácsa nekünk, amikor arról gondolkodunk, hogy az életünket meghatározzák a gondolataink, hogy arról gondolkodj, ami igaz. Úgy érti az ige, hogy azon gondolkodj, ami örökérvényű. Azon gondolkodj, ami változtathatatlan igazság. Azon gondolkodj, ami az igazság. És Isten azt mondja, hogy új identitásod van. Az életünk során mások címkéket ragaszgathattak ránk, különböző neveket ragaszthattak ránk. De volt a Bibliában egy ember, aki igazán ismerte a névváltozásnak az erejét, az ebben lévő erőt. És ez az az erő, ami a mi életünket is megváltoztatja. Új identitásunk van. Nagyon izgalmas ez a történet. Jákob, akiből Izrael lett. De van ott a családban még valaki. Ott van Ráhel, aki szült egy kisfiút. És Ráhel belehalt ebbe a szülésbe. És azt követően, hogy megszülte a kisfiút, és aztán nem sokára meghalt, azt mondta, hogy ennek a fiúnak legyen egy Mózes 35-ben, ennek a fiúnak legyen Benóni a neve, ami azt jelenti, hogy fájdalmam fia. Ott fájdalommal szültem, a fájdalom fia. Úgymond egy nyűg, egy probléma, aki csak fájdalmat okozott nekem. És aztán meghalt Ráhel. És mikor a bába odaadta Jákobnak a fiát, akkor Jákob azt mondta, hogy inkább ne az legyen a neve, hanem legyen a neve Benjamin, ami a hatalmam fia. Ne az legyen a neve, hanem az legyen, hogy a hatalmam fia. Egy új nevet kapjon. Valaki, aki nem egy nyűg, hanem valaki, aki számít. Valaki, aki létfontosságú számomra. És Isten ugyanezt tette velünk. Mi elfordultunk őtőle, de ő egy új azonságot adott nekünk. És azt mondta, hogy fontos vagy nekem. A legnagyobb árat fizettem érted. És tudjátok, hogy Izrael korábban, hogy hívták, a Jákob név jelentése mi volt? Néhányan tudjátok, csaló. Így élte az életét. A szomszédai csalónak hívták. A szülei csalónak hívták. Az osztálytársai csalónak hívták. A benzinkutas is tudta a nevét. Csaló. Egész életében ezt hallotta. És valószínűleg magának is ezt mondta. De aztán jött Isten. És azt mondta, hogy én megváltoztatom a te nevedet. Rá kaptál egy nevet, mondtak rólad dolgokat. Hívtak téged valahogy, és ez volt a meggyőződésük is rólad. Egy új nevet adok neked. És Izrael lesz a neved, Izraelnek a harcos, Istennek a harcosa. Egy új nevet adok neked. És Isten jelenlétében egy új nevet kapott. És ez történik velünk is. Mert Krisztus vére minden ránk helyezett matrica és név és elnevezés felett hatalommal bír. És minden ilyennek a hatalmát megtöri az életünkben. Szent vagy, és nem bűnös vagy. Mi az, amit mondani fogsz magadnak? Hogy bűnös vagyok, hűtlen vagyok, alkalmatlan vagyok, vagy azt mondom, hogy Istenem, te azt mondod rólam, hogy szent vagyok. Hogy az életem nem lefelé megy, hanem felfelé, példabeszédek 4:23 szerint. Az életem egyre nagyobb világosságot képvisel, és nem egyre nagyobb sötétséget. senki nem értette jobban a névcserét, mint Jákob. Valaki, akire úgy azt mondták, hogy szerencsétlen, az a valaki, az áldott lett. Ezek mi vagyunk. Azt hallhattad a szüleidtől, hogy te nem viszed semmire. Tehát belettünk fogadva Krisztus munkatársaivá. Krisztus munkatársai vagyunk. Azt mondták rólunk, hogy szerencsétlenek, hogy szerencsétlen vagy, de minden szellemi áldással bírók vagyunk, áldottak vagyunk. Nem fogsz kelleni senkinek, és a legdrágább árat fizették, érted? És ez a mi nevünk, és ezzel megyünk, és az 1300 szó percenként csak meg akarjuk tölteni egyre inkább ezekkel. És az életünk változik. Ézsaiás 42:18-ban találtam a héten valamit. Ézsaiás 42:18. Ti süketek, halljatok, és ti vakok, tekintsetek fel, és lássatok. Tudod, ez azután hangzik el, hogy Isten ígéreteket ad. Ígéreteket ad. És azt mondja, hogy itt vannak ezek az ígéretek, és most süketként hallj, vakként tekints fel és láss. Hogy tekinthetnék fel? Itt vagyok, illés vagyok, és meg akarok halni. Nincs bennem semmi erő. Úgy éreztem, hogy leamortizáltam magam a gondolataimmal. És te azt mondja, tekints fel. Azt mondja, hogy süketként hallj. Gyere, lépj. Így működsz velem együtt. Gyere, lépjél ki, és figyeld meg, hogy mit teszek. Gyere, lépjél, mint ahogy Izrael belelépett a Jordánba. A vezetők beleléptek a Jordánba. És nézd meg, hogy mi történik a folyóval. Az a folyó, ami akkora félelmet okoz. Az a folyó, amiről azt gondolt, hogy elsodor. Az a folyó, amiről azt gondolt, hogy soha nem fog az ott változni. És soha nem jutok át a túlsó partra. Ne várj arra, hogy erősnek érezd magad, ne várj arra, hogy magabiztosnak érezd magad. Lépj előre, lépj egyet a gyengességedben. A lényeg, hogy a helyes lépést lépjük meg. A lényeg, hogy a helyes gondolatokon kezdjünk el elmélkedni. És annyira érdekes, vagy izgalmas az énekek éneke, amikor azt mondja, hogy fogd meg a kis rókákat. Ez egy fegyelmezettséget követel tőlünk. A bővölködő élettől nem elválasztható a fegyelmezettség. Fegyelmezettséget követel. Aktivitást követel. És Isten nekünk adja. Azt mondja, működj velem együtt. És még egy dolog, még egy ilyen kis pont, amit hadd szúrjak be ide, amiről annak érdekében beszélünk, hogy hogyan válhatunk magabiztosabbakká lelkünkben. És ez az, hogy lehetek az, aki vagyok. Százharminckilencedik Zsoltár azt mondja, hogy Isten különlegesen egyedinek alkotott bennünket. És arról beszél, hogy egyedinek, hogy különlegesnek, hogy a többiektől teljesen másnak alkotott meg, mert így látta jónak. Istennek az ötlete és a vágya az a séma nélküliség. Istennek a vágya nem az, hogy egyen legyen, hogy itt 65 egyforma ember legyen. És ezért ő egyedinek alkotott meg minket. Isten ebben gyönyörködik, és ezért is alkotott meg így minket. Úgyhogy ezért ne tagadjuk le azt az egyéniséget, azt a lelki felépítést, azt a lelki alkatot, amit Isten nekünk adott, amilyenre ő formált minket. Ezt ne tagadjuk le, és ne próbáljuk meg átváltoztatni. Istent így érdeklem, így érdekeltem, ő így gyönyörködött bennem, és így gyönyörködik bennem, és így választott engem, és ő választotta a tulajdonságaimat. És az egyik legnagyobb hiba az lehet, amikor megpróbáljuk elnyomni az egyedülállóságunkat, hogy egy ilyen jóságosabb bevonatot képezzünk magunkon. Mert azt gondoljuk, hogy jóságosabb bevonatra lenne szükségünk. Ennek az egyik következménye az lehet, hogy teljesen elveszítjük azt, amilyenek vagyunk valójában, amilyen a személyiségünk. Sokan gondolják azt, hogy Krisztusban a személyiség az így elmúlt. Tudod, nincsen személyiségünk Krisztusban. De ez ahogy akár a Bibliát, ahogy nézzük, ahogy látjuk, hogy a különböző szerzők, vagy az leírók leírták, azt látjuk, hogy ott vannak a személyiségek. Máté másképp írt, mint Lukács. Pál másképp írt, mint Péter. Azért, mert különbözőek voltak, és Isten ezt használta, és nem csak használta, hanem Isten gyönyörködik ebbe, és gyönyörködött ebbe. Úgyhogy Isten téged és engem azzal a személyiség szerkezettel akar használni, amilyen vagy te, és amilyen vagyok én. És még egy jó hír. A környezetedben vannak olyan Istentől még távol élők, akiknek szüksége van egy olyan személyre, egy olyan lelkialkatú, temperamentumú emberre, mint amilyen te vagy. Én ezt a csodát élem meg, amikor a lépcsőházunkra gondolok, és arra gondolok, hogy ahogy Évi szolgál, bizonyos emberek felé a lépcsőházba, és ahogy én. És azt látom, hogy ott van az a különbözőség, amit Isten használ, és amit Isten így eltervezett, amit így szeretné Isten, hogy használjuk. Hogy nem uniformizálódunk itt. És ez felszabadít Istentől távol élő embereket, amikor ránéz a kereszténységre vagy a gyülekezetre. Mert nem egyforma emberek kialakulunk itt. És ez gyönyörű, ez Isten leplezi le. Azt mondja a 139. Zsoltár 14-es vers, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Isten egyediséget alkotott. Szükség van a reakcióimra Istennek itt a gyülekezeten belül. Szüksége van a meglátásaimra, a saját meglátásaimra, a saját gondolataimra, a saját véleményemre. Szüksége van Istennek és Krisztus testének. Szüksége van a tett vágyamra. Szüksége van a céltudatosságomra Krisztus testének. Megtérnek emberek, és van egy pezsgés bennük, akár a személyiségből fakadóan, és néhányan azt mondják, hogy oké, majd ha érettebbé válik, akkor majd változni fog ez. De Isten szava az nem ez. Isten gyönyörködik a különbözőségben. És mindez fordítva is igaz. Lehet, hogy egy olyan ember vagy, akinek a vérmérséklete tud inkább alacsonyabb. Szüksége van Krisztus testének erre is. 1 Korintus 12:12 azt mondja, hogy mert amint egy test és sok tagja van, tudjátok-e, hogy hányféle orchidea létezik? Lehet, hogy mi, akik itt vagyunk, azt mondtuk volna, hogy hát egy 20 félét csináljunk. 20 féle szín, esetleg legyen egy kis változtatás a formájában, 20-30 féle. Tehát Isten 25 ezer féle orchideát tervezett. Vagy élünk ezen a bolygón, nem tudom, 6 milliárdan, több mint 6 milliárdan, és mindannyian különbözők vagyunk, mert Isten gyönyörködik ebben. Úgyhogy lehet, hogy nem azonosak a szavaink, vagy a stílusunk, de egy a megváltónk. Egy személy van a középpontban. Lehet, hogy nem egyféle vezetési stílussal találkozol, de egy személy van a középpontban, Jézus. Lehet, hogy nem egyféle prédikálással találkozol Krisztus testében, de a fókuszban egy személy van, Jézus. Néha azon tűnődöm, hogy milyen lenne az, hogyha egy vérbeli afrikai embert behelyeznénk egy dicsőítő csoportba, egy jó finn temperamentumú emberrel, testvérrel, hogy hosszú távon ez hogy nézne ki. És a helyzet az, hogy jól megférnek egy dicsőítő csapatban, mert Isten gyönyörködik a különbözőségben. És ugyanígy Krisztus testének bármely pontján Isten gyönyörködik ebben. Úgyhogy ne próbálj más lenni. Tudod, nincs itt Pásztor Csaba, de hogyha itt lenne, is biztos megerősítené, hogy tudod, Pásztor Csabából már van egy itt közöttünk, igaz? Vagy bármelyikünket mondhatnám. Egyedi vagy. Egy személyes járásod lehet Jézussal, és így épül Krisztus teste rajtad keresztül is. Úgyhogy 119. Zsoltár 105-ös verse azt mondja, hogy a te igéd a világosság, egy fény a lábam előtt, mécses a te igéd az én lábam előtt, és világosság az én utamon. És csak azt akarjuk mondani, hogy egyedi vagy. Ne próbáld megváltoztatni azt, amilyen Isten alkotott téged. Így van részed itt. És ez is, ez ebben megerősödni segít abban, hogy egy magabiztos életünk legyen, hogy a lelkünkben egy magabiztosság legyen. És ez csodálatos. És folytathatnánk még, de ezt akarjuk megerősíteni, hogy az engedelmes lépés megnyitja az ajtót Istennek az átformáló ereje előtt. Szent vagy, és nem bűnös vagy. Egy új ember vagy, egy új teremtés vagy. És sok mindent nem tudunk itt elmondani, ami azzal kapcsolatos, hogy mi milyenek vagyunk Jézus miatt. De lépje felé, kezd el betölteni a gondolkodásodba ezeket az igazságokat. Mert a változás az a gondolkozásunk elváltozása által jön. Úgyhogy mit mond ő, én rólam, és te rólad. Amen. Amen. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy a te igéd az irányt mutat a mi útunkon. Amikor feltesszük a kérdést, hogy hogyan lehet az életemben erő, hogyan élhetek Krisztus a te feltámadásodnak az erejében, akkor oda vezetsz minket a te gondolataidhoz. És Istenünk, szükségünk van arra, hogy növekedjünk, és ma este csak kifejezzük azt, hogy akarunk a gondolkodásunkban változni. Urunk, annyi mindent kaptunk tőled, és te annyira hűséges vagy a mi hétköznapjainkban. Te annyira hűséges vagy a mi utunkon. Urunk, köszönjük ezt neked, hogy te soha, soha, soha el nem hagysz. Hogy te soha, soha, soha el nem távozol tőlünk. Hogy a te erőd soha, soha, soha nem gyengül az életünkben. Köszönjük, hogy a te családodnak a tagjai vagyunk. Köszönjük azt, hogy ígéreteid vannak, amit oda akarsz adni. Urunk, tudjuk, hogy a te tárházad tele van ígéretekkel. És hálások vagyunk, és megköszönjük neked, hogy hozzájuthatunk ehhez. Urunk, te szeretsz minket, te közel jöttél. Neked terved van velünk, Urunk, és csak segíts nekünk elkapnunk azokat a gondolatokat, Urunk, amik nem felfelé, nem lefele akarnak vinni minket. Urunk, segíts nekünk, te csodálatos vagy bennünk, Szent Szellem, te csodálatos erővel bírsz bennünk, és te együttműködsz az igével. Köszönjük neked ezt. Jézus nevében, atyánk. Amen.